kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa első alkalommal nevezett ki egy szerzetesnőt egy vatikáni hivatal élére. Ferenc pápa Simona Brambilla olasz nővért nevezte ki egy vatikáni hivatal vezetőjévé, a Megszentelt Élet intézményeinek és apostoli élet társaságainak dikasztériuma prefektusává. Közölte a Vatikán. A pápa kinevezte Washington új egyházi vezetőjét is. Ez az első alkalom, hogy nővér kerül egy dikasztérium élére. A hivatalnak egy másik vezetője is van, Angel Fernandez Artín bíboros, akit a pápa a dikasztérium úgynevezett próprefektusának, vagyis prefektus helyettesének nevezett ki. A bíboros a szalézi rend nyugalmazott nagyrektora. Az idén 60 éves Simona Brambilla élete egy részében ápolónőként dolgozott, majd 1988-ban belépett egy olasz missziós nővéri rendbe, és Mozambikban is szolgálatot teljesített. 2002 és 2006 között a Római Pápai Gergely Egyetem Pszichológiai Intézetében tanított. 2023-tól a Megszentelt Élet intézményeinek és apostoli élet társaságainak dikasztériuma titkára volt. Ferenc pápa a Washington egyházmegye élére Robert McElroy bíboros nevezte ki. A pápa január 10-én fogadja a leköszönő Joe Biden elnököt. Nagy lehetőséget kaphat Miskolc város ipara. Elkészült a Diósgyőri acélmű területének revitalizációját és ipari hasznosítását megalapozó tanulmány, jelentette be közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. Ismertették, a minisztérium jogelődjének megrendelése alapján az Universitatis Miskolciensis Alapítvány elkészítette és a minisztérium részére átadta a Diósgyőri acélmű revitalizációját lehetőségéről szóló a terület ipari hasznosítását megalapozó tanulmányt. A közlemény szerint Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hangsúlyozta, a területtel kapcsolatos stratégiai cél egy fenntartható ipari park megteremtése, amelyben helyet kapnak a helyi gazdasági szereplők fejlesztései, újabb értékteremtő vállalkozások bevonása válik lehetségessé, új munkahelyek jönnek létre, bővülnek a város zöld területei, valamint megőrzésre kerül a DAM ipari öröksége. Hamarosan megérkeznek az első megemelt fizetések a vízügyi dolgozók számláira. A kormány döntése alapján 2025-ben átlagosan 30%-os béremelést kapnak az ágazat szakemberei, közölte az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Cepek Gábor közölte, a vízügynek kiemelt jelentősége van a lakosság és a gazdaság szempontjából is. Fontos, hogy rátermett és elkötelezett kollégák dolgozzanak ezen a területen. A munkájukat meg kell becsülnünk. Éppen ezért a mostani emelést továbbiak fogják követni, 2026-ban 12, 2027-ben pedig 10%-kal nő átlagosan a vízügyesek bére, azaz 3 év alatt mintegy 60%-os átlagos bérfejlesztést hajtunk végre, tette hozzá. A magyar kormány azután is ragaszkodik a rezsicsökkentés eredményeinek megvédéséhez, hogy az ukrán gáztranzit leállítása 20%-kal növelte a földgáz árát az európai piacon. Jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter hangsúlyozta, ma már a legfanatikusabb brüsszelisták sem vitathatják, mert nem is tudják, hogy az Európai Unió versenyképessége rendkívüli mértékben romlott a közelmúltban, aminek az egyik legfőbb oka, hogy a földgázárak Európában jóval magasabbak lettek, mint a versenytársaink esetében. Itt is igaz az az egyszerű közgazdasági tétel, hogyha valamiből kevesebb áll rendelkezésre, akkor annak magasabb lesz az ára, szögezte le. Végül az időjárásról. Északnyugat felől frontális felhőzet és csapadékzóna érkezik, amely idővel kelet felé tevődik. Így átmenetileg mindenütt erősen megnövekszik a felhőzet, és estig elsősorban az ország északnyugati felében várható eső, záporeső. Az Észak-Dunántúl magasabban fekvő részein vegyes halmazállapotú csapadék sem zárható ki. Kezdetben a déli, délutántól az északnyugatira forduló szelet kísérhetik időnként élénk, néhol erős lökések. A hőmérséklet napközben általában 9 és 16 fok között alakul, de az északi középhegység tágabb térségében és az északnyugati tájakon több fokkal hidegebb is lehet. Késő este 0 és plusz 10 fok valószínű. Híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Rómában vagyunk, bejöttünk a Mária Maggiore Bazilikába, Terdik Sebestyén van a segítségünkre, a Római Magyar Zarándokházaknak a vezetője és professzionális idegenvezető. Hát egy gyönyörű szép templomban vagyunk.
Hát igen, mindenképpen a belső tere lenyűgöző, főleg így, hogy most hétközben felszedik a műanyag székeket.
Minden szentnek maga fele hajlik a keze. Egy magyar alkotást nézünk éppen. Hajnal Jánosnak az ablaka, az Giovanni Hajnalnak, aki a 6. Pál teremnek az ovális ablakait is csinálta, és sok alkotása van Rómában. 1950-től itt élt Rómában haláláig a 2000-es évekig, és ez a rozetta vagy rózsaablak helyén levő ablak az ő alkotása.
Igen, igen, tehát erre mindenképpen büszkék lehetünk, bár stilisztikailag egy kicsit kilóg a bazilikának a...
Igen, vagy a kubista alkotás.
Igen, de nagyon szép színvilága van, főleg, hogyha onnan világít a nap, akkor tehát ha a főhomokzatra süt a nap a délelőtti órákban, akkor hihetetlen szín játékot mutat ez a gyönyörű szép kép, ahol az Isten szülő Szűz Mária van megjelenítve az Ószövetség és az Újszövetség szimbólumai között. Az azt jelenti, hogy Máriának a jobbján láthatjuk a törvénytáblákat, illetve a hétágú gyertyatartót, ugye az Ószövetségnek a nagy szimbólumait, és a másik oldalt pedig a keresztet és a kelyhet az ostjával, ami ugye az eukarisztikus keresztény hagyománynak a fő szimbóluma. Így Mária, mint az Ó és az Új Szövetségnek a összekötő személye, illetve kapcsa jelenik meg a híd a két szövetség között. Ez a témája ennek a gyönyörű szép modern, de mégis nagyon szép üvegablak.
Tényleg ez az egyetlen modern alkotás ebben a gyönyörű szép 1500 éves templomban, nem?
Vannak már fiatalabbak is, ezt nem mondom, hogy sajnos, de nem olyan rég kerültek ide püspök tróna, vagy egy püspök tróni, illetve egy felolvasó álmány, de azokat azért nem lehetne igazán modernnek mondani, mert ugye utánozzák a padlómozaiknak a kozmata munkáját, de ez nem olyan rég került a bazilikában.
Van magyar gyóntató, egy domonkos szerzetes, a gyóntató fülkéje merre van?
Hát tudjuk-e? Ezt, én azt hiszem, hogy jobb oldalt van, nem, bocsánat, azt hiszem, ott van fönt valahol.
De minden gyóntatószékre rá van írva, hogy pontosan, milyen nyelven gyóntatnak és milyen órákban, van. Tehát a Szent Évre jó tudni, igen, ezt az arándokoknak.
Hát mindenképpen a Lajos atyának a gyóntatószékén ott van a szlovák és a magyar nyelv, azt hiszem több is, de ő, tehát ugye több nyelven is tud gyóntatni, de rendkívülisége, hogy magyarul is ő az egy, ennek a bazilikának a gyóntató papja.
Na, térjünk vissza, gyönyörű templom, 36 oszlop tartja a templomot.
Gyönyörű, szép, jó oszlopai vannak, fehér márványból, gyönyörűek, ezek ókori márványok, amelyek különböző, illetve egy nagy Júno templomnak a valamikori díszét alkották, és ezt az 5. században újra applikálták ebben a bazilikában. Hát a bazilikának talán a legszebb látványossága, ha ez így az ember belép a bazilikába és meghajtja a fejét, akkor ugye a padló mozaikja, amely 11. században, 12. században készült, hatalmas nagy fehér márványba helyezett mozaik padló, még nagyon szép keleties mintákat mutat, egy kicsit ilyen perzsaszőnyeg mintát, vagy benyomását kelte az ember ránéz.
Ezt ki a kozmata?
Ezt hívják kozmata munkának, meg egy kozma nevezetű család. A 12. században nagy számban készített ilyen mozaikokat a nagyobb és a kisebb templomok számára is. És róluk nevezzük ezt kozmata munkáknak, vagy kozmateszk munkáknak. Az érdekességük az, hogy valójában ők rájöttek arra, hogy Róma tele volt. A római rómok tele voltak gyönyörű szép értékes kövekkel, és a fehér márvány lapokba belehelyezték ezeket a különböző keménységű színes köveket, főleg gránitot, tehát itt bordó gránitot lehet látni, rózsaszín gránitot, aztán zöld márványt. Az érdekesség ezeknek a köveknek, mivel különböző típusúak, ezek különböző keménységűek is. Ugye a fehér márvány azért jobban kopik, az egy puhább kő, És hát ugye érezzük, ahogy rajta járunk, hogy egyszerűen hát ez a több millió ember, aki ugye az évszázadok már több mint ezer éven keresztül koptatják ezt a padlót, azoknak a léptei lekoptatták a fehér márványt, ezért ugye érezhetően magasabban vannak a keményebb kövek.
De gyönyörű most, hogy nincsenek benne székek, padok, hanem egy óriási szabad felületet látjuk, és hát itt is van egy baldahin oltár, a főoltár, és fölötte jobbra-balra és az abszisban csodálatos mozaikot látunk.
Hát ezek a mozaikok mindenképpen figyelemre méltóak, és hát ugye nem is tűnik föl első pillantásra, lehet, hogy te sem vetted észre, de valójában az ablakok alatt is mozaikok vannak, jobbra és balra. Azok a kicsi méretű képek, ahol olyan eleven színeket láthattok, és ahol olyan élénken néha csillognak napfényben ezek a kis tesszeránk, és ezek a kis kődarabok, vagy üvegdarabok, amiből ezeket a mozaikokat összerakták. Ez 36 darab képecske.
Egyezik az oszlopok számával ezek szerint?
Nagyjából igen, és az az érdekességük, hogy a templom építése korából származnak, tehát ezek 5. századi mozaikok. Mind a két oldalt furcsa módon az Ószövetségnek a képeit láthatjuk. Bal oldalt látható Ábrahám, Izsák és Jákobnak a története, tehát nehéz őket innen fölismerni. A bal oldalt pedig tematikailag mondom csak, Mózes és a Józsuének a története, tehát az az ígéret földre való bevonulásnak, a kivonulásnak és az ígéret földjének a megszerzésének a története, és az Új Szövetség pedig a főoltár fölött kezdődik. Ezt azért mondom, hogy furcsaság, mert ugye általában a középkori templomokban az ószövetségi jelenetek a főhajóban jelennek meg, de rögtön velük szembe vagy fölöttük megjelenik az Új Szövetség is. Itt pedig az Új Szövetség a főoltár fölött, a diadalíven kezdődik. Ezek a gyönyörű szép figurák, azok a fehérbe öltözött figurák, azok mind 5. századi mozaikok, és valójában Krisztus gyermekség történetét mesélik el.
Mivel a jászolra, említettük, hogy a jászol erekét itt törzik, a baldahin oltár alatt.
Itt inkább azt mondanám, hogy a jászol erekre rímel az ikonográfiára, mert ugye ne felejtsük el, hogy előbb volt a templom és a mozaik díszítése, és a később a 7. század során tűnik föl, valószínűleg tényleg Betlehemből a jászol erekének az itt őrzése. Most pedig a főoltár alatt őrzik. Így azt hiszem a 18. század óta a főoltár alatt őrzik ezt az erekjét. A gyermekség történetnek egyébként van egy pár furcsa, nem is olyan könnyen értelmezhető jelenete. Ez ugye soronként érdemes olvasni, tehát balról jobbra ezt az alkotást.
És föntről lefele? Tehát először a
legfelső? Ez a felső sor, így van. Ugye fönt a bal sarokban láthatjuk az örömhírviternek a jelenetét, ahol Mária bizánci császárnőként ül egy trónon.
Tehát az angyali üdvözlet?
Így van. A március 25-i a gyümölcsoltó boldogasszonynak az ünnepe. És Mária feje fölött lebeg egy fehér galamb, egy angyal is, ugye, ahol láthatjuk, hogy a Szentlélek galamb formában ereszkedik Máriára. Mellette egyébként a képnek a bejjebb haladva, tehát jobbra haladó, ott láthatjuk Józsefet is, akinek egy angyal elmagyarázza, hogy most ne ijedjen már meg ettől a
törvényestől,
és ő beavatja Józsefet is ennek a történeti csodának a lényegébe. A kép másik oldalán, tehát jobbra nézve, ott láthatjuk, ahol a gyermek Jézus bemutatják a templomba, tehát Mária karján, szintén bizánci császárnőként megjelenítve, ott ül a gyermek Jézus, és aztán ugye Anna próféta asszony és Simeon fogadják a templomban az újszülött gyermeket, és ez a történés tovább megy, ott láthatjuk meghajolva egy kicsit Annának a figuráját, aki kendőt tart a kezében, és mögötte pedig egészen a jobb sarokban az alvó Józsefet láthatjuk, akit egy angyal értesít arról, hogy vegye a gyermeket és a családot, a szent családot, menekítse Egyiptomba. Ezt a történést láthatjuk valójában majd lent a következő sorban. Most visszatérve a bal oldalra, a második sorban, ugye Krisztust láthatjuk, aki egyedül egy trónon. ami egy nagyon szokatlan ábrázolása, egy korai ábrázolása Krisztusnak, ugye a császárság korában, mondjuk még az 5. században, akkor még léteznek római császárok, és ugye ezzel valaki, ez az ismeretlen ikonográfus deklarálni akart, hogy Krisztus már gyermekként és a nagyobb méltósággal rendelkezik, mint maga a császár.
Igen, de egy kis gyermekként ül a trónon.
Egy császári trónon. Igen. Barna, tehát Krisztus jobbján, de nekünk balra, a szintén bizánci császárnőnek öltöztetve láthatjuk Mária alakját, és a másik oldalt pedig az a kék palástos, írástartó hölgy, az pedig egy Szibilla, az ókornak a jósnői közül az egyik, aki megjósolta Jézus Krisztus születését is. Nagyon fontos, hogy ebben a képben már megjelenik, azt mondhatnánk, hogy egy ilyen kora reneszánsz gondolat, tehát hogy próbálja a keresztény hagyományt az ókori hagyománnyal folytonosságba állítani. Tehát ott van egy ókori próféta asszony is, aki megjósolta Krisztus születését. A másik oldalt, tehát a jobb oldalt láthatjuk. Na ez az a történés, amit ugye a Szentírásból nehezen értenénk meg, mert nincs benne a Szentírásban. Amikor ezt a képet, vagy ezt az ikonográfiai programot összeállítják, akkor egy pseudo evangéliumhoz fordultak segítség, egy apokrív irathoz. Ez a Máté apokrív evangéliumának egy idézete, ahol a Szent Család Egyiptomba érkezve az egyik városnak a kapujában találkozik annak a városnak a királyával, aki természetesen pogány király volt, de elismeri Krisztusnak az isteni voltát. Tehát ez pedig egy másik üzenetet fogalmaz meg, hogy Krisztus nem csak a zsidókhoz érkezett, hanem a többi néphez is, és valójában ez már a pogány népek megtérésének egy kicsit az előhírnöke ez a találkozás, a pogány király, tehát nem zsidó, hanem egy pogány király találkozása Krisztussal. A harmadik sor ott egyértelmű jeleneteket láthatunk. Előbb maradjunk a jobb oldalt, mert ott kronológiailag ott kezdődik ez a borzalmas történet, ahol Heródest láthatjuk, és megérkezik a három napkeleti bölcs. Ott a kis süveges figuránk, azok ezek a itt viszonylag fiatal emberként vannak megjelenítve. Ők azok, akiket ugye Heródest faggat, hogy miért is jöttetek a földemre, és hogyha megtaláltátok azt az isteni gyermeket, akkor szóljatok nekem is. És aztán utána a csalódott Heródes, hogy nem kap hírt, hogy hol lehet ez az isteni gyermek, hogy ugye a riválisát kiiktathassa a sorból, ezért lemészároltatja a betlehemi gyermekeket, a két évesnél fiatalabb gyermekeket. És
ezek az apró szentek.
Az apró szenteknek a jelentét láthatjuk a képnek a ikonográfiai program bal oldalán. Az alul pedig aztán Jeruzsálemnek és Betlehemnek a szimbolikus ábrázolását láthatjuk, ahol mindig 6-6 bárány csoportosul. Ez egy nagyon kedves motívuma az első évezred római mozaikjainak. Ugye Jeruzsálem az egyértelműen zsidóságnak a fővárosa. Betlehem viszont az a hely, ahol nem csak a tiszta zsidók éltek, hanem a pogányokkal összeházasodott zsidók is. Ezért Betlehem az első évezredet keresztény ikonográfiájában a nem zsidó népeket is szimbolizálja. Ez a két város, az összesen 12 bárányjal, ugye ez nem csak Izrael 12 törzsét, hanem Jézus Krisztus 12 apostolát is szimbolizálja, akik ugye nem csak a 12 törzshez, hanem az összes, a világ összes népéhez elviszik aztán Krisztusnak az örömhírét. Tehát ez valójában a megváltás egyetemességének a szimbóluma, Jeruzsálem és Betlehem. Ezek nagyon gyakran előkerülnek a késő ókori, illetve a kora középkori mozaikokon, a római bazilikák tele vannak Jeruzsálem és Betlehem szimbolikus ábrázolásával.
Gondolatban vezessük el a hallgatókat az abszis mozaikjához is. Nem tudom, honnan látjuk legjobban.
18. századi baldahin egy kicsit kitakarja azt a gyönyörű szép 13. századi abszis mozaikot, amit innen már lehet látni. Legalábbis a fő motívumát. Ezt egy ferences szerzetes készített a testvéreivel együtt, Jacopo Torriti, akinek a neve a lateráni bazilikát is ékesít, illetve az alkotása, hiszen az ottani abszis mozaikot is ő készítette. Közép itt ugye Mária templomában vagyunk, a születés templomában vagyunk, és egy nagy motivumot láthatunk közép itt, ahol Jézus Krisztus megkoronázza a saját anyját, amennyi
királynővel. Közösen egy trónon, egy kétszemélyes trónon, mai szóval egy kanapén, és egy nagyon bájos kép, hogy ráhelyezi a koronát az Úr Jézus az üzanyára.
Így van, tehát valójában ugye ez egy 13. századi mozaik, és a 12. századtól kezdődően valószínűleg a ciszter szerzetesek teológiája alapján elterjed Nyugat-Európában. Az az elképzelés, hogyha lovagokként, a lovagvilágban minden lovagnak volt egy kiválasztott, imádott hölgye, akkor a szerzeteseknek csak is Mária lehet az a szépséges, szép asszony, akinek ugye hódolata, abszolút hódolata tartoznak, és ők elkezdik mennyek királynőjének hívni Máriát, és ez a teológiai titulus bevonul ikonográfiailag is Rómába. Többek között ezen a mozaikon keresztül, egyébként a Trastevere Szűz Mária templomnak van az első ilyen ábrázolása, ahol Krisztus és Mária ugyanazon a trónon ülnek, ahol Krisztus nem megkoronázza az anyját, hanem vállára teszi a kezét, tehát átöleli a saját anyját, mint egy társuralkodó nőnek a méltóságát mutatja. Itt pedig valójában azt a mennyei jelenetet láthatjuk, ami alul kezdődik a földön. Ugyanis a nagy mozaik
tehát
középső...
Tehát az apsis alatti, ugye? Mezőben látjuk a
Szűz Máriának az elszenderedésének az ünnepét.
Dormíció vagy arom.
Pontosan, ez igen, ez nagyon fontos, hogy hogyan nevezzük, ugye ezt nagyon leszoktuk egyszerűsíteni Szűz Mária halálának, de valójában a mennybe, Szűz Mária mennybe menetelének az ünnepe, hogy az augusztus 15-i ünnepről van szó.
Igen.
Ahol egy nagyon szép hagyományos ábrázolást láthatunk, ahol összegyűlnek csodálatos módon az apostolok Szűz Mária halálos ágyánál, és szemlélik azt a jelenetet, ahol Krisztus megjelenik, és egy gyermek, egy ártatlan kis gyermek formájában, fehérbe öltöztetett gyermek formájában Máriát, Mária lelkét fölvisze mennyek országába. És e fölött láthatjuk a mennyei jelenetet, hogy Mária megérkezik, és Krisztus ugye a mennyek királynőjévé koronázza Szűz Máriát.
És akkor még a mellékalakokról, meg az angyalokról szóljunk egy kicsit, ott Szent Ferencet látom a bal sarokban.
Igen, látom, hogy benne derűsöd ez a ferences kötődés, de még mielőtt Ferenchez érnénk, azért kezdjük a sort méltósággal. Péter apostolnál. Tehát ugye a középső jelenet az angyalok által, hát hogy mondjam, hordozott középső jelenetnek a jobb oldalán láthatjuk Szent Péter apostolt, ugye Rómának az első püspökét, mellette pedig Szent Pál apostolt, ugye Rómának a két nagy védőszentjét, vértanúját, ugye a római egyháznak az alapjait, a római egyház osztopait láthatjuk, Pétert és Pált.
És csak a harmadik Szent Ferenc.
Utána következik Szent Ferenc. Azért nézzük meg a másik oldalt is, mert a másik oldalt ott van keresztelő Szent János, aztán Péternek a testvére András, és a harmadik figura a jobb oldalt pedig szintén egy ferences, ebből a szögből mondjuk nem látszik, Szent Antal, Páduai Szent Antal.
Ugye hát a 16. Nem véletlen, hogy egy ferences az alkotója a mozaiknak, nem?
Igen, és maga a pápa is, negyedik Miklós, aki ezt a mozaikat alapította, ferences rendből származott. De Ferencet valószínűleg nem csak ezért jelenítették meg joggal ebben a bazilikában, mert ez Rómának az egy első bazilikája, hiszen említettük a megtestesülés, a karácsony bazilikája, ahol először állítottak Betlehemet. Az azt jelenti, hogy ugye ezt a ferences teológiáról Ferenc maga készített,
Greccio,
így van, betlehemi hát megjelenítés, vagy betlehemi játékot, aztán úgy ezek egyszerű kis figurákból lesz összeállított kis áhítatot szolgáltak. Na ez Rómának az első temploma, ahol hivatalosan Betlehemet állítottak a születés tiszteletére. Álljunk meg egy
pillanatra
újra a főoltár előtt, mert most szépen le lehet nézni abba a kis kápolnába, ahol jelenleg ki van állítva ez az erekje őrző edény, ez az ezüst aranyozott, részben aranyozott ezüst hát váza, amelynek a közepén ugye egy üveg fal mögött lehet látni, egy üvegrész mögött lehet látni azokat a fadarabokat, amelyet ugye a római és a nagy keresztény hagyomány Krisztus jászlának a darabjait ként tisztel. Ezek a 7. században kerülnek ide, mint említettem, írásbeli források mindig emlegették, hogy a születéstemplomban, illetve Betlehemben, már Origenész korában, amikor ott még nem volt templom, tisztelték ezeket az erekjéket. Ugye sokan megmosolyogják, hogy ez történelmi lehetetlenség. Én mindig azt szoktam mondani, hogy sosem szabad elfelejtenünk, hogy a keresztény erekjéknek azért nem régészeti vagy történeti értékük van. Nem ez volt a funkciójuk, hogy ugye bebizonyítsák bizonyos szent eseményeknek a valós hát voltát, hanem ezek ez a kicsit olyanok, mint az ikonok, vagy mint a liturgikus tárgyak, amelyek arra hivatottak, hogy az üdvösséget közvetítsék felénk. Tehát ezek helyek, olyan jelek, amelyek arra azokra az eseményekre kell, hogy emlékeztessenek bennünket, amelyek ugye az üdvösségük, vagy a szenteken megjelenő személyes kegyelemnek a megnyilvánulásai, vagy a nagy üftörténetnek az állomásai, állomás helyei. Így ezért mindenképpen a funkciójuk sokkal fontosabb, mint a történeti értékük.
És itt egy imádkozó pápa.
Ez 9. Piusznak a a szobra, aki ugye Nagy Mária tisztelő volt, hiszen az ő korában értették meg a szeplőtelen fogantatás dogmáját is, és ő mint imádkozó pápa, tehát nem itt van eltemetve, de mint jámbor imádkozó pápa szemléli az akkor frissen idehelyezett, illetve felújított kápolnában elhelyezett, újra elhelyezett erekéket.
És hát ez a színpompás mozaik falburkolat nagyon bensőségessé, széppé, ünnepélyessé teszi.
Igen, egyébként ha valaki unatkozik, és hogyha már nem tudja magát ébren tartani, akkor érdemes lenne megszámolni, hogy hányfajta különböző márványt tud összeszámolni ebben a kápolnában. Azt hiszem több mint 70 különböző típusú márványjal díszítették ezt a picikis kápolnát.
Gyönyörű. És akkor menjünk ahhoz a Mária kép kápolnájához, amely átellenben van a tavernákulumos oltári szentség kápolnával.
Ez a híres Mária kápolnája. Benézve a kápolnában, ott láthatjuk azt az ikont, a Salus Populi Románit. Tehát amit ott láthatunk.
Igen. Ez az, ami előtt Ferenc pápa minden külföldi útja előtt imádkozik, mielőtt elindulna a repülőtérre.
Így van, így van. Tehát ez Szűz Máriának a kegyképe, és hát ugye ennek épített egy pápa, aki ott van bent eltemetve, 5. Pál pápa, aki ugye a Szent Péter Bazilikának a jelenlegi homlokzatát befejezte, ő építette ezt a kápolnát, őt is ide temették el, tehát balra benéz volt, láthatjuk térdepelve imádkozó formában pápát, aki az ikon felé fordul, ő 5. Pál a Borgéze családból, a másik oldalt pedig Kelemen, 8. Kelemen pápa van eltemetve.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Terdik Sebestyénnel, a római két magyar zarándokház vezetőjével a Mária Maggiore templomot néztük meg belülről. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor. Thank you.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget Jézusról, a világvilágosságáról.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Ki a homályba belevilágolsz, sivatagba vezetve lángolsz, ki a ködön túl élsz az égben, ragyogj fölöttünk minden éjjel. Az árnyak titkosan közelegnek, kétsége megnő szívemnek, mint a homály, miként az éjjel, te üsz fényeddel szana széjjel. Az égen csillagok lobognak, vízfényei örök napodnak, szívemben is, mint csillag égen, a te örök vízfényed égjen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. A régi emberek féltek a sötétségtől. Úgy gondolták, hogy a zord éjjeleken ártó démonok kísérthetnek. A sötétségben félünk, bizonytalanok a lépéseink. Vágyakozunk a fényre, ami eligazítást, útmutatást ad. A mai emberek már nem félnek a külső sötétségtől, azonban a bensőnkben, lelkünk éjszakáiban gyakran mégis megrettenünk. Krisztus az éjszakába érkezik az emberek közé, Jézus a legbensőnkben is megszületik, és ahol ő jelen van, ott felragyog a fény. Ha szíved sötétjébe is beengeded, fényével és szeretetével beragyogja a sötétséget. Ragyogása által félelem és a rettegés megszűnik. Azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy mit jelent számotokra a sötétség és az éjszaka?
Számomra az elveszettséget jelenti, ugyanis ilyenkor nem tudjuk, hogy mi van előttünk, és teljesen kétségbe esettek vagyunk, hiszen nem tudjuk, hogy mi vár ránk a sötétségben.
Mikor veszi át az uralmat a félelem, a bizonytalanság a mindennapjaidban, Melani?
Hát, hogyha már többé mondjuk valamilyen oknál fogva nem hinnék Istenbe, vagy valami ilyesmi történne, vagy mondjuk akkor is, hogyha meghalna valaki olyan, aki nagyon fontos neked, és akkor egy jó darabig szerintem félelemmel és sötétséggel élnél.
Megvárod-e, amíg magától elmúlik a sötétség, vagy milyen utat választasz, hogy a világosság felragyogjon benned, Barna?
Én az Isten felé vezető utat választom, mert ő mindig segít kikeveredni a sötétségből, segít megtalálni a világosságot.
A pásztorok éjjel-nappal a bárányokkal voltak. Őrizték a juhaikat a fenyegető veszélytől, a farkastól, esetleg olyan emberektől, akik megkárosíthatják őket. A sötétségben várták a reggel fényét, és várták a lelki sötétségük végét, a próféták által ígért üdvözítőt is. Egy különös éjszakán az angyalok fényessége beragyogta az eget. Isten küldöttei jó hírt mondanak az egyszerű embereknek. Ők azok, akik elsőként értesülnek arról, hogy Isten ígérete beteljesedett. Számotokra mit jelent a fény?
Számomra a fény az a kiutat jelenti, meg a reményt is, leginkább, mert hogyha van egy sötét alagút, és meglátod a fényt, akkor él a remény, mert hogy látjuk a fényt, és igyekszünk afelé haladni.
Kitől hallottad meg, Viki, Isten hozzád érkező jó hírét?
Én ezt úgymond belülről éreztem saját magamtól, és nem kellett, hogy egy ember ide jöjjön hozzám és személyesen elmondja, hanem ezt így magamtól éreztem.
Kinek és hogyan jelentette a fényt, a biztonságot, az örömöt? Mit gondolsz erről a kérdésről, Barna?
Én úgy gondolom, hogy a családomnak, mi fontosak vagyunk egymásnak, és valamint a más szeretteimnek is.
A bölcsek, a tudósok, csillagfejtők, keleti vagy távoli vidékekről, országokból érkező pogány emberek. Anselm Grün azt írja Istenünk karácsonyi álma című könyvében, hogy a három bölcs az ember lét három területét jelképezi, értelmet, érzéseket és akaratot. Királyi emberek, akik meghajolnak egy nagyobb, ugyanakkor törékeny gyermek király előtt. Amikor Krisztus uralkodik az emberekben, akkor lehetünk igazán azok, akiket Isten eredetileg megálmodott. Akkor lehetünk igazán szabadok önmagunk hangulatingadozásaitól, szeszélyeitől és a másik embertől is. A bölcsek ajándékai megmutatják, hogy ki Jézus. Aranyat vittek a királynak, töményt az Isten fiának, és mirhát a megváltónak, aki lelki sebeinket meggyógyítja. Ahhoz, hogy az ajándékaikat átadhassák az Isten fiának, a bölcsek kitartóan egy fényes csillagot követtek. Ki a te csillagod, akit kitartóan követve Jézushoz jutsz?
Nekem az a templom, hiszen ott én könnyen megtalálom Istent, és mondhatni, hogy a templomban nőttem fel, ott otthon érzem magamat, és úgy érzem, hogy ha oda megyek, akkor hazaérek.
Te hogyan lehet csillag, aki Jézushoz vezeted a társaidat, Melanie?
Szerintem akkor lehetünk csillagok, hogyha próbálunk minél több embert arra biztatni, hogy ők is higgyenek, és hogy keresztények legyenek.
Milyen ajándékkal készülsz, Viki, hogy a karácsony fényét elhozd a körülötted lévőknek?
Én úgymond egy nagyon apró ajándékot mondanék, nem gondolom, hogy ide bármilyen drága dolog kellene. Szerintem bőven elég egy kis szeretet, egy kis kedvesség, hiszen az szerintem az mindennél többet ér.
És annak is kitűnő példaképe vagy, aki azt csinálod, meg éled meg, hogy kézzel készíted az ajándékot a szeretteidnek, és akár a fahéjas csigád is lehet egy embernek egy bizonyos napon a legnagyobb jó, amit kaphatott. Azt gondolom, hogy itt meg kell látni egymásban azt, hogy mi az igazán lényeges is ebbe. Te tényleg mindig próbálsz példaképként előjárni, vagy az élen járni az osztálytársaid között is, meg a szavaiddal is. Tehát ha te ígéretet teszel, vagy amit mondasz, azt hűséggel betartod. És bizony a karácsonynak a fényét, vagyis a szeretetet, amit ugye annyira áhítottan vár a világ, azt ezekkel az apró jelenléteiddel teszed te is, vagy Melanie is, Barna is jelenvalóvá itt a mi iskolánkban, a mi közösségünkben, és bizony észre lehet venni, hogyha nem vagytok az iskolában, vagy hiányoztok betegség miatt, vagy egyéb dolog miatt, mert akkor nem árad az osztályban sem úgy az a fajta szeretett légkör, mint amikor jelen vagytok. Ez az én saját tapasztalatom. Isten egy gyönyörű, boldog világot álmodott, mezőt, réteket, állatokat és szebbnél szebb teremtményekkel tette csodálatossá a világot. Aztán az embert is megálmodta a saját képére és hasonlatosságára. Az emberek azonban Isten képét homályossá tették, és így elszakadtak a saját eredetüktől. Bezárták a szíveik kapuit Isten előtt, tévúton jártak. Ezért, hogy igaz útra visszataláljunk, Isten maga öltött emberi alakot, amikor a föld és a lélek éjszakájába elküldte fiát, hogy ő mutassa meg az atyához vezető utat. Karácsonykor Isten álma Jézus Krisztusban jelenvalóvá válik az emberek között.
Én még mit sem tudtam rólad, te már akkor szerettél. Anyám méhétől fogva rám gondot viseltél. A magam útját jártam, mikor szelíden hívtál. A szívemre beszéltél, és megváltoztattál. Jézus, te vagy minden álmom, éjszakám és nappalom, te vagy igaz szó a számban, az én hajnal csillagom. Jézus, te vagy minden kincsem, sokat jelentesz nekem. Köszönöm, hogy minden nap megtart a kegyelem. Meg, hogy mindig itt maradjak lábaid előtt, hogy nézhesselek téged, és nyerjek új erőt. Meggyógyul a lelked, megváltozik életed, ha jelenlétedben ruhádat megérinthetem. Jézus, te vagy minden álmom, éjszakám és nappalom, te vagy igaz szó a számba, az én hajnal csillagom. Jézus, te vagy minden kincsem, sokat jelentesz nekem. Köszönöm, hogy minden nap megtart a kegyelem. Engedd meg, hogy mindig itt maradjak lábaid előtt, hogy nézhesselek téged, és nyerjek új erőt. Meggyógyul a lelkem, megváltozik életem, ha jelenlétedben ruhádat megérinthetem.
Nem tudom, hogy ti hogy vagytok az álmokkal, de mindannyian szoktunk álmodni, álmodozni, és hihetetlen, de mégis valóságos az is, hogy Isten is álmodott rólunk. És álmodott arról, hogy hogyan fogja Jézus Krisztusnak a születését jelenvalóvá tenni itt a földi életben, és az is, hogy a te kis életed itt a földön majd hogyan fog történni, arról is álmodott az Isten. Te hogyan álmodsz az emberiségről, vagy mit gondolsz, hogy Istennek az álma mi lehet te rólad?
Szerintem az lehet Istennek az álma rólam, hogy ne térjek le arról az útról, amit ő nekem szán. Ha lehetőségem van rá, akkor mást is vezessek rá arra az útra, amit ő tervelt ki nekik. Ez lehet például egy jó szó, vagy akármi cselekedet, ami később vagy hamarabb rávezetheti őket az Isten felé vezető útra.
Én szerintem így a társadalomról Isten úgymond úgy álmodott, vagy még most is úgy álmodozik, hogy minden ember kedves legyen egymással, hogy ez a szabad akaratuk szerint történjen meg, nem pedig erőszakból, hanem mindenki a szabad akaratából legyen kedves a másikkal azért, mert ő azt szeretne lenni, és hogy összetartóak legyünk, és ne legyen az, hogy hátat fordítunk a másiknak.
Én nagyon gyakran szoktam visszagondolni a gyermekkoromra, vagy akár én is így karácsony tájékán a saját születés történetemre, és el szoktam rajta gondolkodni, hogy vajon az Isten álma mi lehetett azzal, hogy én megszülethettem, vagy hogy én a világra jöttem, és hogy vajon beteljesítem-e azt, amiről az Isten álmodott, amikor én megszülettem. Meg szoktam irigy lenni a virágokra, meg így a teremtett világnak a dolgaira, mint például a kismadárra, vagy egy gyönyörű fenyőfára, ahogyan a bükkfensíkon sétálok és elgyönyörködöm a tájban, hogy milyen jó nekik, hogy a létükkel is dicsőíthetik az Istent, és így valóra váltják az Istennek a róluk alkotott álmát, és hogy szeretném nyilván én is az Isten álmát valóra váltani a saját életemmel, meg létemmel, és hogy vajon ugye, mivel Isten azt álmodta rólunk, hogy itt a földön szeretve vagyunk, meg szeretve legyünk, hát ilyenkor karácsonykor tényleg ne csak álmodjuk, hanem próbáljuk meg ezt az álmot a környezetünkben megvalósítani, hogy ez az Isten országa, az az álom, amire annyira vágyunk, és amit a szívünk mélyén pontosan jól ismerünk, azt hozzuk le ide egy kicsit, azt a mennyországbeli boldogságot ide a földre. Hát volt egy istálló is, ahol ez az álom, hogy Isten jelenvalóvá tette az emberek között Jézus Krisztust, ahol ez teljesült. Jézus tehát egy istállóban jött a világra, mert az emberek nem nyitották meg előttük a házaik ajtaját. Az istállónak bármilyen rendben van is, megmarad egy jellegzetes szaga. Az emberek többnyire tudatos és értelmes lények, van egy ösztönös oldaluk. Isten nem utálja az emberiség ezen részét sem. Beköltözik, ha nyitott szívvel fogadjuk őt. Ha egy vendég érkezik hozzánk, nem a rendetlen szobába szoktuk leültetni, hanem nyilván oda, ahol a legszebb a bútor, ahol csillog-villog a lakás minden szegmense. Amikor a barátod érkezik hozzád, valaki, aki az életed részese, akkor bemered engedni akkor is, ha nem patyolattiszta minden. Jézus ilyen vendég, aki barát, aki az istállóba is fényt hoz. Ahol az isteni gyermek jelen van, ott nincs mit takargatni, mert mindent beragyog a fény. A karácsony egy nagy kezdet, de Jézus nem azért született meg, hogy legyen karácsonyunk, hanem azért, hogy tanítson, és kereszt halálával és feltámadásával megváltson minket. Ha tehát a pásztorokat és a bölcseket követve elmegyünk Betlehembe, akkor menjünk Názáretbe is, és menjünk Jeruzsálembe a Golgotára is, hogy a megváltás gyümölcsei megérhessenek bennünk. Az életeteknek melyik területére nehéz nektek beengedni Jézust ezek után, a gondolatok után?
Szerintem igazából a hétköznapokban, a mindennapokban, amikor annyira megvan a napirendünk, hogy mit csinálunk, nehéz időszoríteni Isten számára, és ez egy kihívás lehet legalábbis nekem az, hogy a nap után, miután végeztem a tennivalóimmal, még szánjak Istenre időt.
Én meg a bűneimbe, meg a rossz tulajdonságaimnak a szobáját szégyellem az Isten előtt, és oda nem szívesen engedem be őt, és hát még akkor is elpirulok, amikor ennek a rossz dolgaimnak, vagy a szokásaimnak, tulajdonságaimnak a gyanúja is felmerül. És ha már itt tartunk, akkor mit gondoltok, hogy van-e valami, vagy hogy rendbe kell lerakni valamit az embernek az életébe, így időközönként? Van erre szükség?
Szerintem minden embernek egy idő után lesz szükség arra, hogy együtt valaki egy olyan emberrel, akiben nagyon megbízik, vagy jól érzi magát körülötte, hogy egy mély beszélgetésben beszélgessenek egy pár órát, ugyanis emberből vagyunk, és mindenkinek kell egy idő után, hogy beszélgessenek vele, és hogy foglalkozzanak vele jobban, mint az átlagos hétköznapokban, mert mindannyian emberek vagyunk, és egy idő után már belefáradunk a problémákba, meg minden ilyen dologba, amiket ilyen beszélgetések során meg lehet beszélni, és át lehet beszélni, és teljesen akár máshogy is láthatjuk ezt a dolgot.
Amikor mi beengedjük az Istent az életünkbe, és amikor ő megszületik a mi szívünkbe is, akkor az a ragyogás és az a szeretet, az sokáig ott él bennünk, és ezt tudjuk továbbadni egymásnak, és amikor így karácsony táján meglátogatjuk a rokonainkat, a barátainkat, a számunkra fontos embereket, akkor az a szeretet, amit mi tovább tudunk adni egymásnak, az fog majd minket éltetni nagyon-nagyon sokáig, és ezek lesznek azok az emlékek és élmények, amelyek a megfizethetetlen kategóriába fognak beletartozni a későbbiek során. Éppen ezért nagyon fontos dolog az, hogy rakjuk rendbe az időnket is, hogy olyan időbeosztással legyünk egymás iránt, hogy legyen időnk meghallgatni a másikat, hogy legyen egy pillanatod megölelni, megkérdezni, hogy hogy van, hogy ne legyen körülöttünk magányos ember, vagy éppen, hogyha tudod azt, hogy van az utcában olyan, akit nem látogat meg senki, vagy van a házban olyan néni bácsi, aki egyedül él, akkor lepjük meg őket, nem tart semeddig se egy süteményt becsomagolni, nem tart semeddig egy kis örömteli kis üzenetet oda tenni az ajtaja elé, mert ne feledjétek, hogy mi nagyon áldottak vagyunk, hogy van családunk, de nagyon-nagyon sok ember van körülöttünk, akik magányosak, akik egyedül vannak, és vannak nyilván olyan kisgyermekek is, akik árvák, mert nem örülhetnek annak, hogy a szüleik szerető karjaiban ünneplik Jézus születésének az ünnepét. És ilyenkor higgyétek el, hogy a jó szónak hatványozott ereje van, az érintéseknek életmentő erejük van, és mindannak, amit jót tudunk tenni egymás közelébe és körébe, annak nagyon-nagyon végtelen értelme és lényege van, és nincs is fontosabb ennél. Tehát próbáljuk meg az időnket és a szeretetünket nem magunk, hanem a másik szeretetére fordítani, hogy ez valóban megtörténjen, és ne azzal foglalkozzunk, hogy nekünk mi a jó, hanem azzal, hogy a másik embernek hogy tudjuk átadni. Egy imával fejezzük be a mai hittanórát. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Isten nem azért jött közénk, hogy minden szenvedéstől megszabadítson. Isten nem azért jött, hogy minden szenvedést megmagyarázzon. Ő azért jött, hogy a szenvedést megtöltse a jelenlétével. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Üdvözítő. Van egy
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.